Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó fiától, ami Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ó Isten, mély drága a te kegyelmességed! Nálad van az élet forrása. A te világosságodnál látunk világosságot. Dúslakodnak, házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűséged forrásvizeiből. Amen. Pünkösdöt ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, jó látni bennőtöket, jó egymás szemében nézni, még akkor is, hogyha nyilván sok mindent nem látunk még a rezdülésekben, azokban a kis mozdulatokban, amelyeket az arcunkkal ejtünk. Isten hozott benneteket, áldjuk Istent, hogy együtt lehetünk itt ebben a közösségben. Magasztaljuk ezért a mi Urunkat, Istenünket, 370. énekünket énekeljük első versszakával. Jövel, Szentlélek, Úristen! Elfoglalva, magasztaljuk tovább Urunkat, megkezdett dicséretünket énekelve, második és harmadik versszakát énekeljük el. a mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes első könyvében, a 28. fejezetben, a 10. verssel kezdődő szakaszban. Jákob pedig elindult Beérsevából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, melynek tetei az égig ért, és Isten angyalai jártak fel azon fels alá. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódaid által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, míg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alatt volt, és fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a helynek a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha nekem ad eledelül kenyeret, ha ad nekem eledelül kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Áldunk és magasztalunk téged, mindenségnek Istene! Te vagy az, aki életet adtál ennek a földnek. Te vagy az, aki nem csak tárgyakat formáltál, nem csak rendet adtál a mi világunknak, hanem akaratod szavad szerint megjelent benne az élet. Dicsérjünk téged, Urunk, mert te gondviselő Isten vagy. Úgy, ahogyan igékben hallottuk, föltételül szabva Jákob imádságát, szívünkben ezek tudva a te fiadnak tanítását, hogy nekünk nem kell aggódnunk ruha felől, és nem kell aggódnunk étel felől, mert neked gondod van a mező liliomára és az erdő madarára, és a mi hajunk szála is nyilvánban tartva te nálad. Nagy vagy te, Isten, ezért magasztalunk téged. És áldunk azért, mert te magad vagy a szeretet pedig mindig közösséget igényel. Önmagadban is, és megadod nekünk is most itt, Isten tiszteleti közösségünkben. Hálásak vagyunk azért, mert összegyűjtöttél bennünket. Hálásak vagyunk, hogy hallhattuk a te hívó szavadat. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy együtt ünnepelhetünk most még otthonainkban is sokan, hogy otthon imádkozhatunk, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, még ha nem is a szó személyes értelmében, de találkozhattunk, hogy hallhattuk, amit reánk bíztál. Dicsérjünk, Urunk, téged azért is, mert őrzöd és véded a te nyájadat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket nagy próbaért az elmúlt hetekben, hónapokban, akik gyászuk fájdalmával vannak most itt Isten tiszteletünkön, akik úgy tapasztalták és úgy érezték, hogy valami elvétetett, valaki elszólítatott az ő családi kötelékükből. Imádkozunk értük, hogy a vigasztaló, az ügyvéd, a mellénk álló lélek legyen személyes valósága a mindennapjaiknak. Hálát adunk neked, Urunk, azért is, mert volt feladat, amit elvégezhettünk. Hálát adunk neked azért, mert külső dolgainkban is vezetést adtál, hogyha voltak is és vannak is benne problémák, akkor is te rendelted ezt, és ezt el kell fogadnunk. És hálát adunk neked, Urunk, azért, mert hogy itt állhatunk a te terített asztalod körül, és hogyha semmi sem olyan, mint korábban körülöttünk, mégis egy biztos, hogy te élsz és uralkodsz, és téged illet a mi hálaadásunk. Formálj így bennünket, Isten tiszteletünket, formáld így a mi gyülekezetünket, add kérünk szent lelkedet minékünk. Jövel teremtő Szentlélek. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre, énekeljük 377. énekünk első verszakát. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Lukács evangéliuma második fejezetében, a 25. verssel kezdődő szakaszban egészen a 32-ig. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! 1956-ban, 57 elején tartotta magát egy kis mozaik szó és egy mondás. Muk, márciusban újra kezdjük. Mi pedig reménykedtünk abban, hogy lesz egy másik mondása, ami gondolkodásunknak, világunknak, ez pedig a púk, azaz, hogy pünköskor újra kezdhetjük a mi Isten tiszteleteinket. Dicsőség a mi Urunknak, Istenünknek, hogy itt ebben a közösségben most együtt lehetünk, és hallhatjuk az ő szavát, az ő igéjét. Két ige szakasz áll előttünk. Az egyik a múltból. Több évezred távolságából szólít, és újra szólítja a mi közösségünket, gyülekezetünket. Szinte nincs olyan alkalom, hogy ne találkoznánk ezekkel a sorokkal, szavakkal, átírt, átköltött, de lényegét visszaadó idézettel. Jákob meneküléséről van szó. Arról a helyzetről, amikor megszerzi az elsőszülöttséget és az atyai áldást, mikor hallja, érti, tudja Ézsau testvérében felgyülemlett bosszút, haragot, gyilkos ösztönt, és menekülnie kell. Apja és anyja ezt tanácsolja, menj a családhoz, menj haza, békességben, testvéred, haragja elől. Menekülj. És amikor az ember valamit elhagy, az mindig nagyon nehéz. Erről beszéltünk, és ezt hallottuk a mennybe menetel ünnepén. Elmenni, valamit elhagyni mindig nagyon nehéz. A régiek úgy mondták ezt, hogy igazából a jövőnket mindig meghatározza a múltunk, mert mi nem tudunk más jövőt elképzelni magunknak, csak azt, amit a múltban már megtapasztaltunk. Elengedni a templompadot, elhagyni az énekeskönyvet, az orgonaszót, az otthon csendjében együtt lenni egy tévéképernyője, egy monitor előtt, vagy éppen egy hangszóró előtt, olyan furcsa, lehetetlen. Menekülni és menni. Azt hiszem, hogy ez az időszak, amelyet mi átéltünk és megtapasztaltunk, sokszor tette fel azokat a kérdéseket, amelyeket Jákob feltesz önmagának a jövőjével kapcsolatban. Hogy lesz-e egy hely, ahol lehajtja a fejét? Hogy lesz-e egy falat kenyér, amit meg tud enni? Hogy lesz-e ruhája? Lesz-e valaki, aki hozzászól, aki bátorítja, aki felhívja, aki tanácsolja? És persze, amikor ezeket a szavakat mondom, már avval a felelősséggel mondom, hogy bizony voltak olyan pillanatok, olyan helyzetek, amelyeket ma így mondanánk, hogy másképpen kellene tennünk, mint mondjuk 30 vagy 60 nappal ezelőtt. Én nem arra gondolok most, hogy nyitva legyen a templom, vagy zárva legyen a templom. Nem arra gondolok most, hogy kell-e szájmaszt, vagy nem kell szájmaszt. Nem, ezek azt gondolom, hogy ezek nem az én kérdéseim. A mi kérdésünk az, hogy valóban betöltöttük-e küldetésünket, testvéri küldetésünket ebben a magára maradt világban, gyülekezeti helyzetben. Amikor mindenki úgy érezte magát, mint ahogyan Jákob, hogy egyedül volt. Hogy nem volt fejét hová lehajtania. Én ezeket a kérdéseket teszem fel. Persze, talán még nem most kell értékelni, mert minden olyan friss, minden olyan eleven. De egy biztos, hogy Jákob átélte azt, és egy biztos, hogy mi is átéltük azt, amit Jákob átélt, hogy tudnélik, Istennel kerültünk kapcsolatba, párbeszédbe, vitába, vagy éppen alkuba. Ha Uram, visszahozol engem erre a földre, akkor ezt és ezt teszem. Ha, Uram, megtörténik, akkor ez és ez lesz ennek a következménye. És az Isten ezt hallgatja. És az Isten ezt tudja. És amikor azt mondom, ti tudjátok, hiszen itt álltok, vagy itt ültök most velem szemben, ez jó, mert a TV felvételen pont fordítva volt, tehát a Pomász tévés felvételen úgy volt, hogy mindig, mint a mögöttem lettetek volna, most ti látjátok, hogy ez hely Isten háza, mennyország kapuja. Ez az, amiről Jákob beszél. Ez történik Bételben. Ide van írva, a szószék mögé. Ez hely Isten háza, a mennyország kapuja. Ez a bételi történet. Bétel azt jelenti Isten háza. Ez a templomnak a története, hogy valóban találkozik a menekülő ember az élő Istennel. Hogy létrejön-e vele a kapcsolat. Hogy igaz-e az a mondat, az az ének, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Vagy csak falak, csillárok, betűkirakó, ember, aki beszél. Ez a különbség. És ott azon a helyen, a menekülésben, a magára maradottságban, Jákobnak Istennel van találkozása. És tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű történet, és azt is tudjuk, hogy ez nem is egyszeri történet Jákobnak az életében. Hosszú még az út, olvassuk majd a bibliaolvasó kalauz szerint. De ott az Isten életformálóan mégiscsak beleszólt az életébe. Kitörölhetetlen lett az Isten az életéből. És van egy másik ember az új szövetségből, akinek az élete egy ugyanilyen kitörölhetetlen Istennel való találkozásból születik újjá. Ez pedig Simeon. Adventi a történet, jól tudom. Abban az értelemben adventi a történet, hogy valamikor ott Jézus gyermeksége kapcsán szoktuk mondani, meg a várakozás kapcsán szoktuk mondani, hogy várta, hogy megjelenjen az üdvösség, az üdvözítő Izrael számára. De azt mondja el a Szentírás róla, hogy ez egy kegyes, istenfélő ember volt. Ráadásul olyan ember volt, akivel Szentlélek volt rajta. És már kezdjük érteni, hogy Isten szent lelkének kiáradása az nem csak egy ünnep, amit évről évre beiktatunk a naptárba. És kezdjük érteni azt, hogy azok az ünnepek, amelyek meghatározzák a mi mindennapjainkat, egyházi időszámításunkat, ezek az ünnepek, ezek nem egyszeri alkalmak az életünkben. Mert bár igaz, hogy advent egyszer történt, mert bár igaz, hogy Jézus egyszer öltött testet karácsonykor, mert bár igaz, mi leginkább ide helyezzük reformátusok a hangsúlyt, hogy Jézus egyszer meghalt értünk. És az is igaz, hogy Jézus egyszer valóságosan feltámadt. És az is igaz, hogy elküldte az Atya és a Fiú az ő lelkét. Ez mind-mind történelmi tény és történelmi igazság. De mi mégis úgy értjük és úgy tapasztaljuk meg az ünnepeinknek a lényegét, így szoktuk mondani, hogy az advent számomra az, hogy vágyakozom az élő Istennel való találkozásra. Karácsonykor a leginkább elmondott mondat, talán még a hitetlen ember is elmondja a karácsonyi asztalnál, bár megszületne a szívedben az Úr Jézus. Nagypéntek kapcsán azt szoktuk mondani, hogy helyettem, miattam és értem, halt meg Krisztus. Húsvéttal kapcsolatban hisszük, valljuk és mondjuk, hogy Krisztus feltámadása a mi, a tiéd és az én feltámadásomnak a záloga. És pünköst kapcsán is vallanunk kell, hogy nem egy egyszeri eseményről van szó, hogy Isten lelke kiárad, hogy Isten lelke valakin ott van, hogy Isten valakit vezet. Hogy nem bolyongunk tovább az életben, mint ahogyan Jákob teszi a pusztában, hanem hogy Isten vezet bennünket. Hogy nem magányosak vagyunk, hanem valóban Isten a mi oltalmunk és erősségünk, ahogyan szoktuk énekelni, és ahogyan valljuk a zsoltárossal együtt. Hogy ez valóság? Mi történik pünköstkor? Mi történhet ma? Nézzétek, akár az első pünkösdi történetet, akár az aggasztyás imának a történetét. A lélek, aki rajta van, azt Krisztushoz vezeti. Krisztushoz vezeti. A lélek nem önmagában áll, hanem a lélek mindig Krisztushoz vezet téged és engem. Erről szól Péter pünkösdi prédikációja. Arról a megfeszített Krisztusról, ráadásul oda bök, azokra bök, akik nem is voltak ott Krisztus megfeszítésekor, akit ti megfeszítettetek, arról a Krisztusról beszélek, akit Úrrá és Krisztussá tett az Atya. Ez a Krisztus Péter pünkösdi prédikációjának a lényege. Kit akar látni az aggasztyás Simeon a 8 napos Jézussal kapcsolatban? A 8 napos Jézussal kapcsolatban a szabadítót, az üdvözítőt, a megváltót. Pünkösd mindig ott van, ahol a lélek téged Jézus Krisztushoz vezet. Mert vagy Jézusra mutat, vagy hozzá vezet. És mi történik akkor, hogyha valaki találkozik az ő Urával, Krisztusával? Honnan lehet észrevenni a változást? Kedves testvérek, visszanéztem meg, hát azért nem kellett olyan sokat kutakodnom, hogy melyik volt az első olyan istentisztelet, amikor nem találkozhattunk. És hogy mi volt ennek az istentiszteletnek az alapigéje. A munkamódszerünk az volt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy március 16-án, 17-én a Pomász TV szerkesztője fölhívott és felajánlott azt a lehetőséget, hogy minden alkalommal, vagy minden héten felvesz egy áhítatot. És elmondta a tematikáját, és azt mondta, hogy én nem akarok ezen nagyon változtatni. Csütörtökönként mentem mindig a Pomász TV-be, akkor vettük föl az áhítat részt, és akkor vasárnap pedig volt az élő istentiszteletünk, egy darabig, ugye csak a rádiócsatornán keresztül, hallható formában, és húsvéttól pedig a kép formájában is ezen a YouTube csatornán vagy streamen keresztül is látható formában. És persze többen írtátok nekem visszajelzésként, hogy milyen nehéz lehet az üres templomban igét hirdetni, nem könnyű, de azért az nem szörnyű, hogyha az ember előtt vannak 6-an, vagy 5-en, mert 6-an voltunk általában a templomban. A nehéz az az volt, amikor beültem a kamera elé, és ott volt velem szemben egy kamera. Az volt a nehéz. Persze ott volt a szerkesztő azt, hogy még egyszer köszönjük neki ezt a lehetőséget. Ott volt, ő is végighallgatta, de egy viszonylag, aki ült már stúdióban, tudja, hogy egy sötét stúdióban, a stúdió másik fele sötét, ott vannak még az előző napnak a zumbának a tánc kellékei a kamera mögött, és akkor ott kell az Isten igéjéről beszélni. Ez a nehéz. És ezen az első alkalmon, március 22-én, vagy hát nyilván a felvétel nem 22-én volt, de 22-i vasárnap, Lukács evangélium a 17. részéből olvastuk az igét, a leprásoknak a történetét, akik, amikor meglátják, hogy Jézus arra közeledik, akkor azt mondják, hogy Mester, könyörülj rajtunk. És azért hozom ezt ide, mert az elmúlt időszaknak, sőt, még a mának is bizonyos értelemben ez a nagy imádság, hogy könyörüljön rajtunk az Isten. Kyrie eleison. Csak már elfelejtettük. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Ez ezeknek az embereknek az imádsága. És a történet végén azt halljuk Lukács evangéliumában, hogy amikor megszabadulnak a poklosságukból ezek az emberek, akkor csak egy megy vissza, hogy megköszönje Jézusnak. Csak egy megy vissza. A Szentlélekkel betöltött ember az itt a templomban, és otthon a képernyők előtt, az most áldja az Istent. Magasztalja az Istent. Így formálódik az embernek a szíve, az élete. Miért? Mert a szabadítóval találkozott, mert Krisztussal találkozott, mert a lélek ezt a munkát elvégezte benne, hogy új emberré lett. Krisztus által. A lélekkel való betöltekezésnek, megtöltekezésnek a jele az, hogy tudsz jót mondani, tudsz hálát adni, tudod magasztalni, dicsérni az Istent. És tudjátok, akkor is, amikor a nehezekben vagyunk, akkor is hálát adni, megköszönni. A templomban készítettem ilyen ülőkártyákat. Ezek az ülőkártyák azt jelölik, hogy hol szabad ülni. 30-valahányat helyeztünk el a templomba. De ezeken a kártyákon nem csak egy sziluett van, hogy itt lehet ülni, hanem van rajta egy imádság is. Mindegyiken. Négy fajta van, egy lapra négy fajtát tudtam nyomtatni, tehát ne keressetek 8 fajtát, 4 fajta van rajta. Az egyiken ott van, áldjadél lelkem az Urat, és egészben sem az ő szent nevét. Áldjadél lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. A lélek erre indítja az aggasztó Simeont, és erre indíthat bennünket a mai ünnepen, a mai pünkösd ünnepén. És ezért várjuk, hogy ugyanúgy hújjon ránk az ő áldása, mint ahogyan megáztatta a földjeinket, ugyanúgy járjon át a léleknek fuvallata, mint ahogyan átjárta az első tanítványokat. A könyörű rajtam után legyen ott az az imádság, hogy áldott az Isten. És mikor magam nagy fogadkozásokat tettem, az első fogadkozásom ez volt, hogy ez hely Isten háza. Nekünk itt imádkoznunk és könyörögnünk kell újra és újra. Ez a templom nem másért épült. Itt imád, ide van írva, itt imád hívő néped. Itt nekünk imádnunk kell az Istent. Ezért kell egybegyűlnünk. És akkor mi történik? Ezzel zárom utolsó gondolatom. Az történik, kedves testvérek, mint az első pünkösdöt megelőzés, az első pünkösdöt követő időszakban, hogyha a tanítványi sereg imádkozik, még hogyha karanténban imádkozik is, még ha összezárva imádkozik is, de imádkozik, akkor attól az imádságból megszületik a missziói lelkület, a küldetés, mert a misszió sohasem elhatározásból születik, hanem mindig imádságból. Talán ezért vagyok olyan béna, félkarú vagy féllábú. Többet kell a küldetésért imádkoznunk, mert pünköst pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy amit Isten értünk tett, azt nekünk másokkal kell megosztanunk. A misszió mindig imádságban születik. Tegnap Jónás voltam, nem vagyok rá büszke. Szoktuk is énekelni, hogy Jónás nem szeretnék lenni. De tegnap Jónás voltam. Most is fáj. Reggel elaludtunk, itt csak 7 órakor tudtunk elindulni, hogy a bevásárlást elkezdjük. És valamikor, vagy 7 óra után is. 7 óra után Szentendre irányába tartottunk, és nem tudtunk átmenni a városon. A Hévtől, a Hév sorompójától egészen a Pomász tábláig 2 oldalt az út mellett több száz autó parkolt. Több száz, végig. Az Eperföldön pedig több száz ember szedte az epret. És akkor én, a gyülekezet lelkipásztora Jónásként morogtam és dühöngtem. És akkor különböző hipotéziseket állítottam föl magamban, hogy hányan lesznek ma a templomban. Lesz-e annyi autó? Kevés lesz-e a parkoló? Mit csinálunk szorongva? Szorongva reggel, testvérek, én 3:30-kor fölkeltem, szorongva, hogy hogy fogjuk megcsinálni azt, hogyha ha többen leszünk a templomban, hogy lesz az úrvacsora. És amikor visszafelé jöttünk, akkor megálltunk a zöldségesnél, és ahogyan néztem azokat az embereket, akik szedik az epret szeretteiknek, gyerekeiknek, hogy boldogok, akkor az Úristen megkérdezte tőlem, hogy te, ezekre az emberekért te tettél-e valamit? Vagy, mint Jónás, megrendelted, hogy mi legyen holnap. Megrendelted, hogy csapjon le rájuk az égből a kénköves menkő, megegyenek. Tettél-e valamit ezekért az emberekért, akik ott vannak tőled 15 méterre, 20 méterre? Elmondtad-e nekik valaha, hogy benned mit végzett a Krisztussal való találkozás? Hogy tanítványból küldötté lettél-e? Tudsz mindent? Kezded érteni az Ószövetségnek a lapjait, összefüggéseit, mindent? Jó, persze, vannak még fehér foltok, ezekről most ne beszéljünk, de hogy most már ki tudod magadat rázni a helyzetekből? Néhány évvel ezelőtt még nem. Elmondtad-e nekik, hogy arról a Krisztusról fogsz beszélni, aki meghalt értük, aki szereti őket? Kedves testvérek, az első pünkösdön megtörténik a csoda, és ez a léleknek a másodiknak a jele, lélek munkájának a második jele, hogy a tanítványokból küldöttek lesznek. Ma, akik olvasták a református bibliaolvasó kalauz szerint ígét, ott fel van sorolva a tanítványoknak a listája. És ezek a tanítványok az első pünköstől küldöttekké lesznek. Júdást leszámítva mind. Küldöttek. Azok a küldöttek, akik kilépnek szorongásaikból, félelmeikből, kicsinyhitűségükből, kilépnek reményveszettségüknek a karanténjából, és az élő Istenről beszélnek, mert megőrizte őket, mert megváltotta őket, mert szereti őket. Hát végezze el a lélek bennünk ugyanezt a munkát, hogy ennek a helynek, mely Isten háza, valóban az legyen a lehetősége, hogy a mennyország kapuja. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 377. énekünk 3. versszakát énekeljük el.
Thank you.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, azért, mert pünkösd személyes ünnepünké lehet. Személyes ünnepünké abban az értelemben, hogy te vigasztalsz bennünket gyászunkban, hogy te utat mutatsz nekünk, ami bolyongásunkban, hogy a mi könyörgő és kérő nyelvünket hálaadóvá teszed, és hogy tudós tanítványokból küldöttekké változtatsz bennünket. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért is, mert igéd és szent lelked által a világ kezdetétől fogva annak végéig az igaz hit egységébe bennünket összegyűjtesz, egyházat hívsz egybe, és hogy annak mi részesei lehetünk itt most ebben a hajlékban, a templomban, és otthonainkban együtt. Mi így vagyunk most, egy lelki közösség, egy nép és egy nemzet. Így imádunk és így magasztalunk téged. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, könyörgünk időseinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek elmaradt vizsgálatuk, elmaradt kezelésük. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik krónikus betegek, és nem tudtak most eljönni a te hajlékodba. Imádkozunk hozzád, Urunk, az orvosokért, az ápolókért, a szociális területen dolgozókért, akik az elmúlt hetekben, hónapokban és a mai nap is ott állnak betegágyak mellett. Akik tanultjaik legjavát szeretnék adni. És köszönjük, Urunk, azt, hogy voltak olyan pedagógusok, akik gondoskodtak gyermekeinkről, tanították őket. Láttuk és tapasztaltuk, hogy ez sem volt könnyű, nem volt egyszerű, és hogy mégis volt, aki érettségizhetett. Volt, aki letehette szakmai vizsgáját. És köszönjük, hogy voltak, akik erre felkészítettek. Legyen tiéd a dicsőség. És Urunk, köszönjük azokat is, akik értünk könyörögtek, akik dolgoztak, hogy legyen kenyerünk, vagy tejünk, vagy legyen hús, vagy éppen legyen zöldség az asztalon. Oly sok mindenki tette a munkáját. És könyörgünk, Urunk, azokért is, akik a mi biztonságunkért dolgoztak, akik szabályokat alkottak, és azokat igyekeztek betartatni, akik fertőtlenítettek, és fertőtlenítenek, és fel tudnánk sorolni még oly sok mindent, Urunk, köszönjük neked. Imádkozunk, Istenünk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Te légy, Urunk, az ő vigasztalójuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, amikor fájdalmainkat is látjuk és tapasztaljuk, és amikor érezzük, hogy nagy szükségünk van a másikra, a testvérrel, a határainkon túlérőre, és az anyagországira, hogy végre egy nép és egy nemzet lehessünk. És megköszönjük neked, Urunk, a mi egyházunkat, megköszönjük neked, Urunk, hogy 2009-ben át tudtuk lépni mi a határokat, és hogy református egyházunk egységes Kárpát-medence és őt világméretű keretekben is tud élni és munkálkodni. Legyen ezért dicsőség neked. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiknek fájdalmuk, nyomorúságuk van, akik próbák alatt vannak, akiknek megszűnt a munkahelyük. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik az életük értelmét keresik. Add, hogy mi beszéljünk rólad nekik. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most még kiki csendben magában vigye Isten elé személyes imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi könyörgésünknek szavát. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére. Helyünket foglaljuk el, 435. énekünket énekeljük. Az elmúlt hetekben, hónapokban semmi sem volt olyan egyszerű és magától értetődő. Így az úrvacsorai közösségben is igyekeztünk a lehető legnagyobb biztonságra törekedni. Arra kérem testvéreimet, hogy a szokott rendben jöjjünk úrvacsorázni, tehát most először a nekem bal kézre eső testvérek érkeznek úrvacsorázni. A szokott helyen kapjuk meg majd a kenyeret, és a szokott helyen a poharat. Azt kérem, hogy tartsuk a védőtávolságot, ahogyan ezt meg szoktuk tenni a hétköznapi életben is. Egy ember kapja a kenyeret, és egy ember kapja majd a kis poharat, amit most nevezzük kehelynek. Ez a pohár egy eldobható kehely alakú pohár, és arra kérem a testvéreket, hogy miután úrvacsoráztak, a kis tálcácskát, papírtálcácskát, majd meglátják, és a kelyhet, azt helyezzék el ebbe a hulladék gyűjtőbe. És utána pedig foglaljuk el a helyünket. Azt kérem, hogy egymásra most úgy ne várjunk, hogy vagy pedig tartsuk be a védő távolságot, erre figyeljünk majd oda. Énekeljük tehát 435. dicséretünk első verszakát.
Hallgassuk meg, hogyan szeretném Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Legbővebben Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében olvashatjuk következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre, hajtsuk meg fejünket, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Szentlélek Isten, hálát adunk, hogy ma is Krisztusra, a Krisztus értünk való áldozatára mutat. Így lehet előttünk megtört kenyér, a kitöltött bor. Ma is élő közösségünk lehet a mi Urunk Jézus Krisztussal. És ebben erősítesz meg bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem rád tekintettünk, hanem csak önmagunkkal, önző vágyainkkal volt tele a szívünk, életünk, amikor csak félelmeinknek engedtünk teret, amikor kihagytunk az életünkből. Vezess minket, lélek, hogy tudjunk most a csendben, megállva előtted, megvallani neked minden bűnünket, mellyel megbántottunk téged és egymást, szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk így eléd, életünkkel, bűneinkkel, megtörtségünkkel, félelmeinkkel, és úgy, ahogyan vagyunk. Áld meg így, kérünk, úrvacsorai közösségünket. Légy közöttünk. Erősíts bennünket, ahogy a kenyért és bort vesszük, és testünk részévé lesz, olyan izonyosan értünk, szenvedtél, meghaltál, Úr Jézus, üdvösségünkre. Hallgass meg imádságunkat, kérünk. Amen. Valljuk meg most hitünket, és mondjuk együtt felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után feleljünk még következő kérdésekre. Hitünk, meggyőződésünk szerint hallható szóval. Hiszitek el, hogy ebben a sakramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek el, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek el, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak elhívott hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, mert megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most foglaljunk helyet, illetve járuljunk majd az asztalhoz a megszokott és elhangzott rendben. Ez alkalommal a helyzetre tekintettel nem lesz közös éneklés az úrvacsori közösség alatt, hanem orgona szó hangzik. Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek fel az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt megtennénk hajlékainkba, kérünk, intünk benneteket, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, viseljétek magatokat, keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szeretei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Jártak, adjunk hálát, Isten velünk között kegyelmiért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is, most is megerősítettél velünk való közösségedben, kapcsolatunkban, értünk való áldozatodban, hozzánk való szeretetedben, kegyelmedben. Add, Urunk, hogy ezentúl e mostani helyzetben is tudjunk mind jobban neked élni, téged szolgálni, életünkkel rád mutatni, kegyelmedet, az evangéliumot hirdetni, a te lelked által, a te dicsőségedre, ott, ahova helyeztél, állítottál bennünket, áld meg életünket, közösségünket, mindazokat, akikkel együtt vagyunk, áld meg népünket, nemzetünket, áld meg vezetőinket, mindannyiunkat. Lelked által az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, a hirdetésket hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves mindannyiukat, áldott pünkösdi ünnepet kívánunk. Köszönjük az értünk mondott imádságot, és köszönjük mindazt a sok jót, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban megtapasztalhattunk, átélhettünk. Köszönjük testvéreinknek, gyülekezetünknek küldött és szánt adományokat. Hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban. Kegyelméből megtartotta életünket, sőt igéje lelke által új és áldott elhatározásokat érlelt meg bennünk. Szívből örülünk annak, hogy pünköstől ismét találkozhatunk, ha bár ahogyan ezt olvastuk Noé történetében, a landolásban és a kiszállásban követnünk kell a fokozatosság elvét. Láthatják a testvérek, hogy templomunkban is most jelenleg csak 38-an foglalhatunk helyet. A mai napon elkészítettük a gyülekezet, előkészítettük a gyülekezeti házat is, ott további 18 fő tud egyidejűleg jelenleni Isten tiszteletünkön. A tumultus elkerülése érdekében a következő hetekben, vasárnap és ünnepnaponként, azaz holnap is, és majd reán következő vasárnapunkon is, Szent Háromság vasárnap, több Isten tiszteletet tartunk. 8:30 van az első Isten tiszteletünk itt a templomban, és örülök, azt hallottam, hogy azon az Isten tiszteleten is körülbelül, vagy ha nem többen voltunk, mint most jelenlévők. 9:00 Csobánkán van Isten tiszteletünk, 10:30 pedig Pomázon. Ahogyan a testvérek is jelen vannak az Isten tiszteleten, jeleztük, próbáltuk mindenféle fórumon kommunikálni, az Isten tiszteleten arcunkat most sállal vagy maszkkal el kell takarni. A lelkészi hivatalban személyes ügyintézés csak halaszthatatlan ügyben és előzetes időpont egyeztetés után lehetséges. Kérjük, hogy hívjanak fel bennünket. Hirdetem, hogy folyamatosan tartjuk reggelente 6 óra 20 perctől ima közösségünket, kiki otthonában egyénileg, de mégis közösségben együtt imádkozhat, ami gyülekezetünkért, orvosokért, betegekért, családjáért, ismerőseiért, egyházunkért, egyházi és világi vezetőinkért. Szerdánként még fenntartjuk a videokonferenciás bibliaórát. Ennek a belépési kódja mindig fent van gyülekezetünknek a honlapján, a Zoom program segítségével történik mindez. Gyerekeimtől tanultam, de már mi is nagyjából belejöttünk ebbe. Aki a telepítéssel, a használattal kapcsolatban segítségre szorul, Róna Péter presbiter testvérünk nagyon profi módon elsajátította a belépéshez szükséges információkat, ismer már minden platformot, hogy melyik telefonon, milyen számítógépen hova kell kattintani, hogy ez valóságosan működjön is. A holnapi napon reggel 8:30-tól istentiszteletünk van templomunkban, 9 órától Csobánkán imaházunkban, 10:30-től pedig templomunkban. A holnapi istentiszteletet csak rádiós közvetítéssel tudjuk majd sugározni. Mindhárom alkalmon megterítjük Urunk asztalát hasonló módon, mint most. Bibliaórát, kékkereszt alkalmat majd a templomban és imaházban tartunk, de még a jövő héten nem. Hálásan köszönöm, hogy megjelenhetett az elmúlt időszakban kétszer is, húsvétkor és most pünköstkor is gyülekezetünk áldásvékesség újsága. Köszönöm Puskás Attilának a szerkesztést, köszönöm azoknak a bizonságtételét, akik írtak ebbe az újságba, és köszönöm szépen, hogy sokakhoz már el is juthatott, ha még nem, akkor a következő napokban eljut az újságunk. Legyen ezért Istennek dicsőség. Szólnunk kell, kedves testvérek, trianoni tragédiánkról. Keresem a szót, miképp tudnám röviden, tömören meghatározni a népünk fájdalmas, fogalommá lett helységnév számunkra érvényes jelentését. Nemzeti tragédia, magyar sors tragédia, nemzeti gyásznap. Jelenleg leginkább a nemzeti összetartozás napjának nevezzük június 4-e napját. Ugyanis 1920. június 4-en iratták alá velünk azt a szégyenteljes békediktátumot, mely elragadta tőlünk hazánk területének mintegy kétharmadát, idegen uralom alá kényszerítette országunk lakosságának kétharmadát, a magyarság 35%-át. Vas Alberttel szólva mi is mély meghatottsággal és fájdalmas aggodalommal emlékezhetünk erre a nemzeti sors tragédiánkra. Tesszük ezt lelkünkből fakadó következetességgel, mert ezt a tragédiát nem akarjuk, de ha akarnánk, sem tudnánk elfelejteni, írja dr. Huszár Pál, egyházunk világi vezetője. Templomunk harangjai és imaházunk harangja ezért szólal meg június 4-én 16 óra 30 perckor. Református egyházunk reformáció örökség műhelye, Reformátusok és Trianon címmel dokumentumfilmet készített, melyet szeretettel ajánlunk mindenkinek, megtekinthető Református Egyházunk honlapján, vagy a YouTube videó megosztón. Mi reformátusok a 21. században Trianon ütését és fájdalmát úgy próbáltuk meg áthidalni, hogy hálát adtunk a Teremtő és Megtartó Istennek 2009. május 22-én a debreceni nagytemplomban, és aláírhattuk az Egységes Magyar Református Egyház alkotmányát, mely eredendően a Kárpát-medence 10 magyar egyháztestét foglalja magában, azonban mára a világ minden részéről csatlakoztak mindehhez. Szívderítő az együttműködés. A minden kegyelem Istene tartsa meg a mi egyházunkat, és tartsa meg az ő nyáját szerte a világban. Különös tekintettel és figyelemmel ajánlom kedves mindannyiótok figyelmébe Labanc Gyula nagytisztelt úr bizonságtételét, ami olvasható az újságunkban, hogy mi az, amit megtapasztaltak Isten kegyelméből az elmúlt időszakban. A Nyárát Karácsonyiak ugyanis testvérgyülekezetünk, és Erdélyben koronavírusos gócponttá vált, több százan betegedtek meg a faluban, de egy református család sem betegedett meg, és egy református család sem hunyt el. Erről szól testvérünk bizonyságtétele. Egy igehirdetése pedig a múlt héten került sokaknak a postafiókjába. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2020. május 29-én harang szólt Heiter Istvánné halálának 6. éves évfordulóján. Emlékezett fia, emlékezett Mezei Béláné és Tatai Ferencné. Isten áldja és őrizze meg emlékező testvéreinket szeretteikkel együtt. Hirdetem, hogy az elmúlt hetekben fájdalommal, de Krisztusba vetett reménységgel kísértük minden élők útján el György Imre testvérünket. Május 22-én volt temetése, 55 éves korában szólította magához Teremtő Ura. Május 10-én korábban elhunyt Urbanics Miklós testvérünk, 64 éves korában temetése, május 14-én volt református temetőnkben. Isten őrizze és vigasztalja szeretteit, jelenlévő özvegyét. Táborunkról és konfirmációról szeretnék szólni. A kialakult helyzetben a konfirmációt szeptember végére helyeztük át, és nyáron az elutazós gyermektábor helyett, vagy az elmarad és napközis tábor tartunk majd egy hétig, augusztus 10 és 14 között, hogyha olyanok lesznek a külső lehetőségek és körülmények. Szeretettel jelzem, hogy a Csobánkai Gyülekezeti Központ felújítási munkái zajlanak, nem kis teherrel és felelősséggel, sok-sok kérdéssel, némi bosszúsággal is esetenként, de a munka folyik újra és újra, emlékeztet az én elhívó Uram arra, hogy az a feladat, ami tőle való, az véghez is fog majd menni. Köszönjük gyülekezeti tagjaink hűséges szolgálatát, műszaki ellenőreink munkáját. Megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik a temetői zöld hulladék elszállításában az elmúlt héten segítettek, így most újra szép rend van a temetőnkben is. Köszönjük szépen a sok segítséget, amellyel Isten tiszteletünket előkészíthettük és előkészíthetjük, és köszönjük a szájmaszkokat, köszönjük a fertőtlenítésben és egyebekben való segítséget, ezt most is majd elvégezzük Isten tisztelet után, mint ahogyan, hogyha hétközben lesz majd alkalom a templomban vagy a gyülekezeti házban, ott is a közösségnek, ezt a jelenlévő közösségnek el kell majd végeznie. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük testvéreim, 447. énekünknek az igei részéről volt már szó mai Isten tiszteletünkön, most pedig a kálvini Isten tisztelet állandó úrvacsorai záró énekét énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádat békével. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.